Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok a Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Károlyt hallják. A reggeli adás legjobb anyagaiból válogattunk. Beszélünk majd arról, hogy vajon hogyan lehet kikerülni az Oroszország elleni kőolaj szankciót a teherhajózásban. Hát bizony ki lehet. Elmondjuk majd azt, hogy milyen recepteket követnek a szereplők. Aztán beszélünk majd arról, hogy milyen komoly fejlesztésen esik át Debrecen városa.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Mindenekelőtt arról, hogy az orosz nyersolajimport korlátozását célzó szankciók ellenére továbbra is nyugati devizáért szállítanak az Európai Unió kikötőibe olajat és gázt az orosz állami támogatású Sovcom flotta üzemeltető tartályhajói. A hajózási társaság álcázta a hajói tulajdonjogát azzal, hogy leányvállalatokat alapított más országokban, és ezek már nem orosz felséggel alatt hajóznak. A megkérdezett tengerészkapitány szerint a tengerhajózásban legális eszközökkel korábban is, és most is könnyedén kijátszhatóak a szankciók, különösen ha az is érdekelt a szállításban, akinek ellenőriznie kell. Szalma Bélát Lakatos László kérdezte.
Egy oknyomozó portál tudni véli, hogy orosz tankerek adhatnak el kőolajat és földgázt az Európai Unió kikötőiben. Ugye ebben ez az izgalmas, hogy bejönnek a kikötőbe, csak éppen idegen zászló alatt, illetve átnevezve. Ez egyébként akkor másképp nem is ellenőrizhető, tehát ha egy hajóra fölfestenek egy nevet, illetve föltesznek egy lobogót, akkor innentől kezdve az egy új hajó?
Nem egy új hajó, tehát amikor a hajó kijön a hajógyárból, akkor kap egy nevet, egy regisztert, és egy bizonyos lobogó alá kerül. Na most könnyen lehet változtatni, ugye, hogy az autót eladják, új gazdája lesz a hajóknál is. Új lobogó, új tulajdonos, új homeport, tehát az anyakikötő is változhat. Na most ebben az esetben ugye az oroszoknál, az orosz lobogó alatt lévő hajókat pillanatok alatt át lehet lobogózni, pillanatok alatt létre lehet hozni ciprusi és egyéb más offshore cégeket. Ebben a világon semmi új nincsen. Ez szerint az információ szerint most azon lovagolnak, hogy hogy létezik az, hogy libériai lobogó alatt hajózhatnak valóságban orosz tulajdonú hajók. 1000 éve így folyik. A Mahartnak, a magyar hajózásnak is voltak ilyen bejegyzett offshore cégei, és nem azért, mert törvénytelenséget követtek el, hanem ennek nagyon egyszerű biztonsági és biztosítási okai voltak. A libériai lobogóról csak annyit, hogy én magam is hajóztam libériai lobogó alatt, a tulajdonosok azok olaszok voltak, az offshore cég a ciprusi volt, szóval eléggé megkavarja a világot, de ez ebben a világon semmi új nincs.
Na most az a kérdés, hogy persze, akkor, amikor ez így normális üzemmenetbe megy, gondolom én adóparadicsomokban érdemesebb, különösen, mint Libéria, az ugye különösen egy ilyen hajóparadicsom, tehát ott gyakorlatilag egyszerűbb céget alapítani, vagy hajós céget létrehozni, mint postafiókot nyitni, és erről lehet tudni, hogy ezért van annyi libériai lobogó alatt hajózó cég, vagy hajó, de ugye itt most van egy komoly szankció. Nem lehet másképp leellenőrizni, tehát mondjuk nincs a hajókon ugyanúgy alvásszám, ha tetszik, vagy mint az autóknál, hogy azt leellenőrizzék?
A regiszteri szám van, regiszteri nyilvántartás van, és ez nagyon komoly, tehát igenis lehet ellenőrizni, és ugye van ez az EIS transporter, ez az automatikus azonosító szisztéma, amit szigorúan tilos kikapcsolni, tehát magyarul, hogyha tudjuk azt, hogy libériai lobogó alatt hajózó, Cipruson bejegyzett cég hajója hajózik, akkor minden egyes percben tudom a pozícióját, az irányát és egyéb más információkat, és természetesen tudunk az áruról is, hogy milyen árut fuvaroz. Előszeretettel kikapcsolják törvénytelenül az EIS adót, emellett megnehezítik a követhetőséget oly módon, hogy átnevezik a hajót, átteszik egy másik regiszterbe, és a többi, és a többi. Szóval megnehezítik a követhetőséget. De itt két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik maga a hajó, illetve a személyzet, a másik pedig maga az olaj. Tudnék az, hogy van egy libériai lobogó alatt futó nagytengeri hajó, és abban milyen olaj van, azt a világon senki nem tudja megmondani, csak akkor, amikor mintát vesznek belőle, és azonosítják. Ez az azonosítás évtizedek ezelőtt már divat volt és megtörtént. Az Északi-tengeren, ha olajfoltot találtak, az összes közelben lévő hajó olajából mintát vettek, halálpontosan a laborban azonosították, hogy ki volt az a disznó, aki ezt a környezeti károsítást végrehajtotta, és iszonyatos büntetést mértek rá évtizedekkel ezelőtt. Ugyanezt most is meg lehet csinálni, hogyha mintát vesznek, halálpontosan meg tudják mondani, bárhol van az a hajó, hogy az az olaj, ez honnan származott.
Akkor valószínű, hogy itt másokok is közel játszanak. Van itt még egy kérdés, ez pedig az átfejtés kérdése.
Igen.
Mert ugye ön is mondta, hogy nem csak a hajók vannak regisztrálva, hanem egyébként ez alapján lehet tudni, hogy melyik kikötőben milyen árut vesz fel, és innentől kezdve ez ellenőrizhető elméletben, ha törvényesen jár el a tulajdonos meg az üzemeltető. De mi a helyzet az átfejtéssel? Itt lehetett hallani már évtizedekkel ezelőtt is, akár a közép-amerikai szankcióval sújtott országok esetében, hogy Kína hogyan szerzett be onnan olajat, persze sokkal olcsóbban, és valószínű itt is az van, hogy a vevők azért vesznek így módon olajat, mert valószínű, hogy ez az olaj jóval olcsóbb, mint hogyha hivatalosan kéne beszerezni.
Hát igen, amikor a kereslet kínálat találkozik, és az érdekek együtt állnak, egyfele mutat a vektor, akkor azért nagyon kreatív tud lenni az ember. Tehát vagy a hajóval csinálja meg azokat a tükköket, amik gyakorlatilag törvényes dolgok, vagy pedig az áruval. Az átfejtés az nagyon egyszerű, egyik tankerből átpumpálják, átszivattyúzzák a másik tankerbe, ettől még a viszkozitása, ettől még az anyagösszetétele nem változik meg, tehát ha komolyan veszik a szankciókat, akkor ellenőrizni lehet, hogy milyen származású az az olaj, ennek ellenére bizonyos esetekben más érdekek munkálnak, tehát egész más, ha valakinek az az érdeke mondjuk Európában, hogy ő ezeket az orosz olajszállítmányokat megkapja, akkor mindenféle trükkökkel, átnevezésekkel, EAS kikapcsolásokkal, átfejtésekkel végül is hozzájut ehhez az olcsó, ám jó minőségű és használható orosz olajhoz. Akkor utána a hatóságok futnak tovább, akkor az Egyesült Államok titkos szolgálata felfedi a dolgokat, utána jön egy következő. Tehát, hogy mondjam, mind a bűnözők mindig egy lépéssel előrébb tartanak. Megjegyzem, az USA-nak, az Egyesült Államoknak nagy gyakorlata van ezekben a szankcionálásokban, mert ha emlékszünk rá, néhány évvel ezelőtt a világ egyik legnagyobb kínai állami tulajdonban lévő Kosko-szint ellen vezettek be szankciót, amelynek eredményeképpen ezek az olajszállító tankerek fuvardíjai 50%-kal emelkedtek. Ez tartott egy rövid ideig, utána visszavettek ebből a szankcionálásból. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell arra, hogy nehogy visszafele üssön ez a szankció is, mert előbb-utóbb, hogyha az érdekek úgy kívánják, el fog jutni az a tanker. Gondoljanak arra, hogy a tengerhajózásban bárhol, bármilyen lobogó alatt én charterolhatok, tehát bérelhetek egy tankerhajót. Ezzel a tankerhajóval én Cooking Kínából is elhozhatok Európába olajat, és ha nem tudják után követni azt, hogy ez az olaj, ez most orosz, hottentotta, akkor egész egyszerűen teljesen legálisan én ezt is fogom rakodni valamelyik európai kikötőben.
Tehát, hogy akkor itt pont arról van szó, hogy a szándék kérdése, mert ön szerint azonnal ellenőrizhető lenne. Én még visszacsatolnék egy kérdés erejéig az átfejtésre, ez nem veszélyes művelet?
De, hát szakértelem kell hozzá. Tehát az átfejtésnél vigyázni kell arra, attól függ, hol fejtem át.
Hát valószínű a nyílt tengeren, mert hát ugye ott lehet a legkevésbé.
Hát ott is át lehet fejteni, ott vigyázni kell arra, hogy a tömítések és minden egyéb más rendben üzemeljen. Egyébként egyáltalán nem lehetetlen ezeket a dolgokat ott véghez vinni. Nem viharos tengerről beszélünk, és nem amatőr olajszállítókról, hanem profi tengerészekről, akiknek ez egy mindennapos gyakorlat.
És egyébként vannak ilyen kikötők, tehát hogy ne kelljen a nyílt vizen átfejteni? Vannak erre kifejezetten ilyen, hát mondjuk úgy svarc kikötők, vagy olyanok, amelyek hát szívesen végeznek ilyen típusú bérmunkát?
Ilyet nem mondanék, hogy vannak ilyen svarc kikötők.
Most én arra gondolok, hogyha tudhatóan mondjuk akár venezuelai hajó tartalmának a kínai tankerbe való átfejtése, akár most jelen esetben az orosz illegálisnak nevezhető olaj átfejtésére, azért ez sejthető, hogy ha van egy ilyen igény, de akkor mondjuk úgy, hogy inkább olyan kikötők, vagy szabad kikötők, ahol kevésbé figyelnek oda, akár az amerikai, akár az európai hatóságok.
Szóval, hát ez a hatóság, nézze, egy kikötőben a kikötői árumozgást figyeli a hatóság. Abban a pillanatban, hogyha szankcionált áruról van szó, vámtételes és egyéb más veszélyes áruról van szó, abban a pillanatban árgus szemekkel figyelik. Olyan kikötőben, ahol szemet hújnak, mert óriási a bevétel ebből, olyan kikötőben, ahol a hatóság korrupt, olyan kikötőben ez csodálatosan előfordul. Tehát egyáltalán nem lehetetlen. Azért említettem ezt a pár évvel ezelőtti szankciót, az igazából nem működött, illetve csak nagyon rövid ideig működött, és a hatásait azt nem mérték fel, legalábbis nem jól mérték fel. Az igazság az, hogy ugye volt a tartályhajó tulajdonosoknak egy csodálatos 19-20-as éve még, amikor tele voltak pénzzel, utána volt egy lefele menő időszak, amikor meg a konténeresek kezdtek gazdagodni, és amikor az olajat át kell fejteni, akkor már ugye két hajóra van szükség, tehát ez mind-mind pénzbevétel, fuvardi, pénz, a kikötőknek is, a hajóknak is, és ugye ez az olaj, ez egy óriási érték, és hogyha ez az olaj jelentősen olcsóbb és vagy jobb minőségű, mint ami a piac egyéb részéről beszerezhető, akkor ez meg fogja találni a rést. Illegálisan, hatóságokat kikerülve, trükközéssel, időnként törvénytelenül ez a helyzet.
Szalma Béla tengerészkapitányt hallották. Nagy teljesítményű 24 megawattos naperőművet épít Debrecenben 37%-os Európai Uniós támogatással a Magyar Villamosművek, a Technológiai és Ipari Minisztérium, valamint a Hajdúsági megyeszékhely egy együttműködésben. Debrecen polgármestere azt mondta, hogy a beruházás révén az üvegházhatást okozó gázok mennyisége évente hozzávetőlegesen 33 000 tonnával csökken, és az igazolhatóan karbonsemleges energiaellátás fontos szempont a betelepülő nemzetközi vállalatok számára. Pap Lászlót Lakatos László kérdezte.
Komoly napelempark beruházás kezdődik Debrecenben, a repülőtér déli oldalán 52 hektáron épül majd meg egy hatalmas 24 megawattos naperőmű. Erre nagy szüksége van a városnak, illetve ilyen hatalmas energia igénye van a városnak?
Igen, az elmúlt években nagyon sok ipari fejlesztést hajtottunk végre. A város iparterületeinek a nagysága az elmúlt 7 évben meg 10-szereződött, 150 hektáros nagyságrendű elértük az 1500 hektárnyi nagyságot, és ez egyértelműen azt jelzi, hogy az elektromos energia igénye, és hát általában véve az energia igénye megnövekedett a debreceni gazdaságnak. Ugyanakkor a város is növekszik, tehát nem csak az iparterületeink növekednek, hanem a város más tekintetben is növelte energia igényét. Úgyhogy mindenképpen szükség van rá, és hát ugye ma abszolút napirenden van az a kérdés, hogy a fosszilis energiákra épülő energiatermelő rendszereket hogyan lehetne kiváltani. Ha csak az orosz-ukrán konfliktusra, háborúra gondolunk, az annak következményeként megjelenő energiaáremelkedésekre, akkor feltétlenül fontos és szükséges az, hogy megtaláljuk azokat a módszereket, amelyekkel a fosszilis alapú energiákat ki tudjuk váltani, és megújuló energiaforrásra át tudunk térni. Ez az 52 hektáros fejlesztés, ez egy hármas együttműködésben valósul meg. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Villamosművek és Debrecen önkormányzata az a három szereplő, akik részt vettek ennek a programnak az előkészítésében és részt vesznek a megvalósításában.
És egyébként az, hogy itt megépül ez az erőmű, az azt jelenti, hogy mostantól azért garantáltan lehet kedvező áron áramhoz jutni. Ebből valahogy a városnak jut valami? Tehát lesz ebből mondjuk némi kedvezmény az áram árában, vagy a haszonból fognak részesülni, vagy abból
sem? Nem így valósul meg. A város bérbe adta ezt a területet a Magyar Villamosműveknek, tehát egy bérleti díjat kap ezért a területért, ezért az 52 hektárért Debrecen önkormányzata, és az itt a naperőmű által megtermelt energia, az bekerül az MVM hálózatába, az MVM rendszerébe, és ez azt jelenti, hogy növekedik a zöld energia kvótája az MVM-nek. Ez azért fontos számunkra, mert az ipari parkjainkban is az ott beruházó vállalatok részéről nagyon komoly az igény arra, hogy kimutathatóan tudják azt deklarálni, hogy zöld energiát használnak föl. Ezen az 52 hektáros területen, hogyha számokban akarjuk érzékeltetni, hogy milyen nagyságú energiatermelés valósul meg, 15 000 háztartás éves villamos energia szükségletét tudja kiszolgálni ez a napelempark, és 33 000 tonnával tudjuk csökkenteni ezáltal az üvegházhatást okozó gázok mennyiségét évente. Tehát nagyon fontos az itt beruházó debreceni vállalatoknak, hogy ki tudják azt mutatni, hogy ők zöld energiát használnak föl, és mi növekszik a kvótája az MVM-nek a zöld energia vonatkozásában, ő tud egy igazolást adni az adott cégeknek arra vonatkozóan, hogy valóban zöld energiát használnak föl, hiszen nem csak itt egyébként, nem csak Debrecenben, hanem az ország más pontjain is azért jelentős naperőmű beruházások valósulnak meg. Magyarország egyébként messze túl teljesíti az EU jelenlegi átlagát a megújuló energiaforrások tekintetében, tehát az ország az nem csak a gazdasági vagy adózási környezet miatt vonzó, hanem azért is, mert az itt beruházó cégek valóban zöld energiát tudnak felhasználni a működésükhöz.
A napenergia hasznosítás mellett Debrecenben milyen egyéb klímasemleges vagy környezetileg előnyös beruházások valósultak meg?
Mindenképpen a prímet ebben a tekintetben a fotovoltaikus, tehát a napelemes megoldások viszik, illetve emellett hőszivattyú, illetve földhő, a földben rejlő energiák kinyerése jöhet még számításba. Geotermikus energia Debrecen területén kisebb mértékben hasznosítható, a mi adottságaink ebben a tekintetben nem olyan jók, még a 2000-es évek elején végeztettünk el olyan mélyfúrásokat, vizsgálatokat, amelyek alapján ezt megállapítottuk, tehát a geotermia pont Debrecen esetében nem a legideálisabb, de a napenergia és a hőszivattyús megoldásokat, azokat alkalmazzuk. 2014 óta egyébként maga az önkormányzat 29 beruházást végzett, amelynek energetikai korszerűsítés volt a célja. Több mint 7 milliárd forintot költött maga a város arra, hogy az intézményeit, nagyobb energiafogyasztó egységeit átalakítsa megújuló energiaforrás alapúra. Ennek köszönhetően az óvodáink, a bölcsődéink, általános és középiskoláink vagy egyéb intézményeink nagy része meg tudott újulni. Ez azért nagyon fontos egyébként számunkra, mert elképesztő mértékben növekednek az energiaköltségek, és minél nagyobb mértékben tudjuk ilyen kis helyi naperőművekkel kiváltani a fosszilis energiát, annál inkább fenntartható a város gazdasági értelemben is, hogyha a város egészét nézzük, közvetlenül az önkormányzati intézményi működéseket és az önkormányzati vállalkozói vagyonnak a hasznosítását, amiben bele tartozik a tömegközlekedés, ugye villamosvonalak, trónivonalak, mint nagy fogyasztók, a vízmű, gyógyfürdőink, stb., akkor összesen előreláthatólag olyan 3,5 milliárd forinttal kerül majd többe 2023-ban a város működtetése és üzemeltetése, mint amennyibe 2022-ben került. Tehát elemi érdeke minden önkormányzatnak, hogy éljen az EU-s és kormányzati támogatásokkal, és az energetikai rendszereit állítsa át mindenképpen megújuló energiaforrás alapúra.
Ráadásul ugye a globális klímaváltozás, illetve most már Magyarországon önök aztán különösen a bőrükön érezhetik a felmelegedés, az komoly problémákat okoz, és egy legfrissebb Debrecennel kapcsolatos hír, hogy a város egyik kedvelt kirándulóhelye, a Vekeri tó gyakorlatilag kiszáradt, egy nagy pocsolya van a helyén, a klimatikus viszonyok változása vagy egyéb gondok miatt száradt ki ez a tó.
Nagyon fontos tudni, hogy a Vekeri tó vagy a pancsikai tavak, a város déli délkeleti oldalán elhelyezkedő úgynevezett jóléti tavak, azok belvízgyűjtő tavak voltak. Tehát természetes vízutánpótlása ezeknek a tavaknak a belvízen kívül nem volt. Tehát amikor ezeket a 70-es években létrehozták, és sokkal csapadékosabb esőben gazdagabb időszakát élte az Alföld, és nagyon nagy szükség volt arra, hogy levezessék a termőföldekről, a különböző város körüli termőterületekről a felszíni vizeket, és ezekben a tavakban gyűjtötték a belvizet. Mivel ennek természetes utánpótlása nincs, ez egy örökérvényű igazság, de ez a 70-es évek óta többször előfordult, hogy amikor szárazabb időszak van, akkor ezek a tavak kiszáradnak. Tehát látom én is a képeket, és nyilván nagyon rossz látni a kiszáradt Vekeri tó képeit, de mivel ezek belvízgyűjtő és nem természetes vízfolyással táplált tavak voltak, ezért ez óhatatlanul időközönként előfordul. De természetesen a városnak van erre stratégiája, hiszen ebben az évben el tudtunk indítani egy olyan programot, amely a 70-es évek óta vár megvalósításra. Ez az úgynevezett CIVAKVA program, amely azt teszi lehetővé, hogy Debrecen, amelyik gyakorlatilag egy tócópatak, egy tócó éren kívül élő vízfolyással nem rendelkezik, élő kapcsolatot alakítson ki a keleti főcsatornán keresztül a Tiszával. Magyarul egy olyan vízgazdálkodási rendszer kiépítése zajlik jelen pillanatban, amelyik Debrecen közigazgatási területére egy 16 kilométeres új csatorna szakaszon keresztül 1000 liter per szekundumos vízhozammal behozza a Tisza vizét, és meg tudjuk teremteni annak a lehetőségét, hogy a Tócópatak teljes vízutánpótlása biztosított legyen. Ez az első üteme a CIVAKPA programnak, amely most van kivitelezés alatt, és a második ütemben pedig az Országos Vízügyi Főfelügyelősséggel együttműködve zajlik annak az ágnak a megtervezése, amelyik a ominózus Vekeri tavat, illetve a Fancsikai tavakat fogja összekötni ezzel a csatorna szakasszal, így ezeknek a vízutánpótlása is meg tud valósulni a programnak köszönhetően.
Papp Lászlót, Debrecen polgármesterét hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.